Istenünk, valóban jó a Te jelenlétedben lenni, megváltott népetként örvendezni a Te szeretetedben, a megváltásunkban, a bűnbocsánatban, megemlékezni mind arra, amit Te tettél értünk, amiért hálásak lehetünk. Mindazokra emlékezni, amit köszönhetünk, olyan sokat tettél értünk a Te megváltásoddal, üdvösséggel, szabadításoddal, közbeavatkozásoddal. Kivettél bennünket a sáros fertőből, a mocsárból, kősziklára állítottad fel a mi lábunkat. Új éneket adtál a mi szánkba, a mi Istenünknek a dicséretét. Áldunk téged. Nem akarjuk ezt a pillanatot sem elmulasztani, ahogy énekeltük. Felismerni téged, felismerni a jelenléted. És arra is kérünk téged, hogy a drága szellemeddel áradj ki közénk továbbra is, és még inkább, és még inkább. Ahogy halljuk a Te igédet, a Te szellemeddel ébreszd a mi szellemünket, ébreszd a mi lelkünket, vonj magadhoz, elégíts meg, győzz meg, javíts ki, vigasztalj, bátoríts, építs fel, tapasztalatilag is állíts bennünket kősziklára, Te rád, végezd el a Te munkádat köztünk. Azért is imádkozom, hogy legyen a Te igédnek meg az a munkája, amit kívánsz elvégezni az igéden keresztül ma. Jézus nevében. Amen. Amen. 16. Zsoltárból fogok nektek olvasni, sőt, nem csak, hogy fogok nektek olvasni belőle, hanem azt fogom felolvasni, jó? 16. Zsoltárt, és ez a témánk ma. 16. Zsoltár, Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Ezt mondom az Úrnak, az én Uram vagy, nálad nagyobb jó nincs számomra. A szentekben, akik a földön vannak, és a felségesekben van minden gyönyörűségem. Megsokasodnak fájdalmai azoknak, akik más Isten után sietnek, de én nem áldozom nekik véres áldozatot, és nevüket sem veszem ajkamra. Az Úr az én osztályrészem és poharam. Te tartod kezedben sorsomat. Az én részem kies helyre esett, valóban szép örökség jutott nekem. Áldom az Urat, aki tanácsot ad nekem, bensőm még éjjel is oktat engem. Az Úrra nézek szüntelen, nem rendülök meg, mert a jobbom felől van. Ezért örül a szívem, és vigad a lelkem, testem is biztonságban lakik, mert nem hagyod lelkemet a sírba jutni, nem engeded, hogy szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az életösvényére, nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűség van. Előjáróban, hogy mondjam azt, hogy így ezekben a hetekben, hónapokban, ahogy így a zsoltárokat megnézünk, és minden vasárnap megnézünk egy zsoltárt, és arra invitálok benneteket, hogy hétközben ezt a zsoltárt, amit vasárnap megnéztünk, imádkozzunk, imádkozzuk, mert ezek a zsoltárok imádságok. És lehet, hogy feljöhet a kérdés benned, hogy hogy tudsz esetleg egy olyan zsoltárt imádkozni, ami lehet, hogy kevésbé látod azt, hogy az egy imádság lenne, és hagyj adjak egy kis segítséget, hogy ahogy így a hétközben olvasod, meg-meg állsz részeknél, amik megszólítanak, és elgondolkodsz rajta, és így engeded, hogy egy imádság fogalmazódjon meg, amit ott az a rész létrehoz benned, és azt megfogalmazod az Úrnak. Úgyhogy imádkozzuk ezeket a zsoltárokat, mert ezek így fognak elmélyülni, és így adnak nekünk egy ima nyelvet. A másik még így előjáróban, hogy így nagyon sokat változott a világ az elmúlt 20-30 évben. Korábbi nemzedékek nagyon sokszor azt kérdezték, mikor egy világnézetet hallottak, vagy egy hitről hallottak, azt kérdezték, hogy igaz-e ez. Mikor megosztottál valakivel, vagy elmondtad egy munkatársadnak, vagy rokonodnak a hitedet, akkor sokszor az volt a kérdés, hogy honnan tudod, hogy az igaz, amit hiszel, hogy így van-e, hogy hol a bizonyíték rá. Most a mostani időkben ez egy posztmodern vagy késő modern kor, és itt nem az a fő kérdés az emberben, vagy az emberekben, a kultúránkban, hogy igaz-e az, hanem sokkal inkább, hogy működik-e az. És sokszor ezért az a válasz, hogy hát, hogyha neked ez működik, akkor ez nagyszerű jó neked, de a kérdés az, hogy működik-e. Kérdés az, hogy működik-e ez neked, működik-e ez nekem. És ezt azért is mondom el, mert egy ilyen korban élünk, de a másik az az, hogy úgy indul ez a zsoltár, hogy ez Dávid bizonyságtétele. Tehát most nem csak olyasmit fogunk olvasni, ami egyben igaz is, hanem valami, ami működik. Valami, ami működik Dávidnak az életében, valami, amiben látjuk, hogy Dávid ebben a zsoltárban kifejezi az ő bizalmát Isten felé, és hogy Istenben találja meg a teljes biztonságát. Hogy Isten az ő menedéke, az ő megelégedettsége, az ő öröksége, az ő tanácsadója, az ő teljes reménysége. Mert ez a zsoltár arról szól, hogy Isten menedék. Isten megelégedettség, Isten örökség, Isten tanácsadó, és hogy ő valódi reménység. És a társadalmunk, amiben élünk, az sokkal inkább arra tanít bennünket, hogy így a sikereinkben találjuk meg a biztonságunkat, vagy a kapcsolatainkban találjuk meg a biztonságunkat, vagy a karrierünkben, vagy az anyagi jólétben, vagy az, hogy eredményesek vagyunk az életben, vagy hogy iskolázottak vagyunk, hogy ez adja a mi biztonságunkat. És ez a zsoltár arról is szól, hogy a negyedik versben is majd odaérünk, Dávid kifejti, hogy amikor ezek a dolgok, ami sikereinkben van, ami biztonság, vagy kapcsolatainkban, vagy karrierünkben, vagy az anyagi jólétünkben, vagy az eredményességünkben van ami biztonságunk, akkor ez fájdalmat okoz, ez stresszt okoz, ez csalódást fog nekünk okozni. Úgyhogy a ma estének a fő kérdése, a szívünket célozva a zsoltáron keresztül, hogy te miben találod meg a biztonságod? Mi a te legfőbb jód? Miben van a legmélyebb megelégedettséged? Miben van az igazi örömöd? Mi a te gyönyörűséged és reménységed az életben? Úgyhogy hallgassuk Dávidnak a bizonságtételét. Az első versben azt mondja, azt olvassuk, hogy tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Benned bízom, és ebből a versből azt vesszük, hogy ez is egy nehézség idején íródott, valószínűleg fenyegetve volt, de most imádkozik, ez egy imádság, hogy tarts meg engem, Istenem, benned bízom. A héberben ez az, hogy benned van az én, benned találom meg a menedéket, hozzád menekülök, Te vagy az én menedékvárosom, tarts meg engem. És aztán úgy folytatódik a másik versben, hogy ezt mondom az Úrnak, ez az én bizonyságtétem, ez az én szívem ezt visszhangozza Istennek, hogy én Uram vagy, és nálad nagyobb jó nincs számomra. Nálad nagyobb jó nincs számomra. És tudjátok, az emberi szív az úgy lett megalkotva, Isten úgy alkotta meg, hogy mindig bízzon valamiben, mindig valamiben megtalálja a menedéket, a biztonságot, mindig támaszkodjon valamire vagy valakire, hogy mindig valamit kincsét tegyen és reménységgé tegyen az emberi szív. Úgy is hívják az embert, hogy homo religiosus, ami azt jelenti, hogy a vallásos ember, ami azt fejezi ki, hogy mi úgy lettünk alkotva, hogy ha nem is beszélnek nekünk Istenről, vagy egy felsőbb tekintéről, valahogy a szívünkben mégis megtaláljunk valamilyen Istent, valamit, amiben bele tudunk kapaszkodni, valamit, amiből vonjuk a mi identitásunkat, azonosságunkat, valami, ami végül is az imádatunk tárgyává válik, hogy ez az alapbeállítottság, hogy imádatra lettünk alkotva, hogy mi emberek nem tudunk nem imádni, nem tudunk nem gyönyörködni, nem tudunk nem bízni valamiben, vagy támaszkodni, vagy reménykedni. Szent Ágoston úgy fejezte ki ezt, biztos ismeritek ezt az idézetet, az egyik legismertebb idézet általa, hogy azt mondja, hogy magadnak teremtettél minket, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Tehát, hogy van egy ilyen szívünk, ami nyugtalan, ami szüntelen keres, hogy mi mindenbe tud belekapaszkodni. Hogy van egy ilyen mély vágya, egy vágyódása. És arról szól ez a Zsoltár, de nem csak ez a Zsoltár, hanem sok más Zsoltár is, hogy a szívünknek ezeket a mély vágyait, ezeket a mély vágyódásait, ezeket nem kell elnyomnunk, a mély szenvedélyét nem kell elnyomnunk, hanem még inkább magunkhoz kell ölelnünk. Ezt tesz bennünket emberré, hogy ilyen emberek vagyunk, akiknek a szívenek ilyen mély vágyódása és szenvedélye van, és hogy nem az a feladatunk, hogy valahogy elnyomjuk, hanem az, hogy Isten úgy alkotott, hogy ezt a végső szenvedélyünket, vágyódásunkat, gyönyörűséget, amire vágyunk, ő benne találjuk meg. Ő az, akiben megtaláljuk ezt az imádatunkat. John Piper-nak van egy ilyen könyve, vagy a könyvének egy része, ami arról beszél, hogy a keresztény hedonista. És ez arról szól alapvetően, hogy a hedonista az az ember, aki ilyen életélvező, aki egyszerűen élvezi és az életet, és két végén égeti a gyertyát, és egyszerűen csak élvez, az élvezetekért él. És pontosan így a Zsoltárokból hozza John Piper, és vezeti le, hogy mi arra lettünk alkotva. Ez a mi életünk, a teremtettségünknek a célja. Isten így alkotta a szívünket, hogy élvezzük őt, hogy élvezzük az ő jelenlétét, az ő szépségét, az ő gyönyörűségét, hogy ő benne találjuk meg a mi biztonságunkat, és hogy ezeket a szenvedélyeinket szabadjára engedhetjük. És olyan nagyszerű, akár csak így, ahogy így összejövünk dicsérni Istent, imádni, abban, ahogy énekelünk közösen, hogy a szívünknek a mély szenvedélyét így a megfelelő irányba fordítani, hogy a szellem von bennünket Isten imádatába. Hogy Isten nem arra tanít bennünket, hogy legyünk szemtelen emberek. Nagyon sok hívő, én azt gondolom, hogy valahogy félreérti ezt, és azt gondolja, hogy valahogy így szemtelenek kell lenni. Tudjátok, hogy így az ókorban nagyon sok filozófiának ez volt a célja. Az egyik az a sztoikusok voltak. hogy az a célja, hogy a római ideál az ember volt, aki valahogy így parancsolni tudott a szenvedélyeinek, egy ilyen szemtelen, passzív, egy sztoikus volt. Az ókori vallások is erre épültek. Itt a zsoltárokban, ebben a zsoltárban és más zsoltárban azt látjuk, hogy így a szív kiszabadul, és hogy egy szenvedéllyel teli szív. Amiről az első parancsolat is szól, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes elméddel, teljes lelkeddel, és teljes erőddel, mert erre lettünk alkotva. Ezt mondom az Úrnak. Én Uram vagy, és maradhat nyugodtan a vers, Zsolti. Én Uram vagy te. Nálad nagyobb jó nincs szám. Nálad nagyobb jó nincs számomra. Te vagy a legfőbb jóm. És aztán az 5.-6. versben így folytatódik, hogy az Úr az én osztályrészem és poharam. Az Úr az én osztályrészem és poharam. Hogy mondjak erről valamit így, ez egy gyönyörű kép, ami előttünk van. Mikor ezt mondja, hogy osztályrészem, akkor bármelyik olvasó, aki jobban ismeri így az Ószövetséget, meg ahogy hallotta ezt, így rögtön az jut eszébe, amikor Isten bevitte Izraelt az ígéret földjére. És bevitte arra a tejjel és mézzel folyó gyönyörű földre, és sorsvetés által mindegyik törzs megkapta az osztály részét, vagy az örökségét az ígéret földjén. És hogy mindenki kapott egy örökséget, amely az övék, és aztán azon belül lettek a családoknak is örökségeik, és hogy ezt megkapták. És ugyanez a kép, ahol arról szól, hogy Isten, te vagy az én örökségem. Mert a Áron fiai és a lévitáknak azt mondta Isten 4 Mózes 18-ban, hogy nem lesz nektek, a lévitáknak nem lesz osztályrészük. Azt mondja, sem örökséged az ő földjükből. Hanem Isten azt mondta, hogy én vagyok a te osztályrészed. Én vagyok az örökséged. És ez azt jelenti, hogy mindenki, aki így a Isten gyermeke, megtapasztalhatja ezt, hogy milyen az, hogy Isten a mi örökségünk. Isten az osztályrészünk, hogy nem valami, hanem valaki, hogy ő maga a mi menedékünk, a mi örökségünk, a mi tanácsadunk, és a mi reménységünk. Larry Crabb, aki egy keresztény pszichológus volt, és nagyon-nagyon sok könyvet írt, magyarul is megvan, és talán biztos olvastál is lehet egy vagy két könyvét. Azt írja az egyik könyvébe, amikor a testvére tragikusan meghalt egy repülőgép balesetben. Ezt a vallomást írja, és így kiáltott Istenhez, hogy Uram, tudom, hogy rajtad kívül semmim sincs, de nem ismerlek elég jól ahhoz, hogy te légy mindenem, amire szükségem van. Kérlek, engedd, hogy megtalálhassalak. Tehát, hogy tudom, hogy igazából rajtad kívül semmim sincs, de nem ismerlek elég jól ahhoz, hogy te légy mindenem, amire szükségem van. Engedd, hogy megtalálhassalak. Engedd, hogy én nekem is ez lehessen a bizonysága a szívemnek, hogy te vagy az én örökségem. És aztán 5. vers B részében azt is mondja, hogy azt mondja, te vagy az én örökségem, vagy osztályrészem, az azt jelenti, hogy örökségem, és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Mennyire felszabadító ez, hogy a szuverén, a mindenható Isten hogy tudhatom azt, hogy bármi is van ezen a földön, bármennyire is kiáltanak az ellenségek, bármennyire is utánam jönnek, bármi is a helyzet, Isten tartja az egész sorsomat az ő kezében. Micsoda biztonság, ha megértem, ha hiszem, és micsoda biztonság ez a lelkemnek, ha beengedem. És a 6. versben így folytatja, hogy az én részem kies helyre esett. Valóban szép örökség jutott. Nekem még mindig az örökségről beszél, hogy Isten az én örökségem. És azt mondja, hogy ki az én részem, mikor a sorsvetés történt, az kies helyre esett. És nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogy mit jelent az, hogy kies hely. Annyira nem szoktuk ezt használni, így van? Talán azt szoktuk használni, hogy kietlen hely, így van? Kietlen hely. Na, most a kies az a kietlennek az ellentéte. Tehát, hogy nem kietlen, hanem kies. De hagyj olvassam fel nektek egy másik fordítást. Azt mondja, hogy a mérőzsinór pompás részt juttatott nekem. Valóban pompás nekem az én örökségem. Tehát figyelj csak, hogy egy, mikor Isten az én örökségem, akkor ez egy pompás örökség jutott nekem, egy gyönyörű szép örökség jutott nekem. És tudod, a próbák, hogy mondjak pár szót így a próbákról, mert ez a Zsoltár is próbában íródott, de a próbáknak van egy céljuk, hogy a próbák úgy tűnnek, hogy ezek ellenünk vannak, és fenyegetőek, és el akarnak pusztítani bennünket. De igazából a próbáknak van egy feladatuk, és ez az, hogy ahogy bejön a próba az életünkbe, és megráz bennünket, elszakítsa a lelkünket az ilyen különböző vigaszoktól, földi vigaszoktól, amiket eddig élveztünk. És hogy ami eddig a világunkat jelentette, ami eddig így úgy tűnt, hogy stabilan állunk így a mi világunkba. És hogy a próba jön és megráz bennünket. Megrázza a világunkat. És a célja az, hogy Istenbe felfedezzük az örökségünket. Felfedezzük, hogy Istenben pompás örökségünk van, hogy ő lehessen az. És rengeteg ilyen kép van a Bibliában. János 15 beszél a szőlőtér példázatában, Jézus beszél arról, hogy az atya a szőlő műves, hogy jön a metsző ollóval, és ez ott az ágainkat lenyisszantja, és annyira fájdalmas, és a célja az, hogy bőséges gyümölcsöt teremjünk. Vagy Lukács 22-ben úgy emlékszem, hogy mikor beszél a próbáról Jézus Péternek, akkor azt mondja, hogy Simon, Simon, Sátán kikért, hogy megrostáljon, mint a búzát, és a kép az egy rosta. Nem tudom, hogy láttatok már egy ilyet, egy szita, egy ilyen rosta, egy ilyen nagy rosta, amiben beletették a búzaszemeket, és elkezdték ütni, elkezdték rázni, és rázzák. És a próbánknak ez a feladata, hogy megrázzanak bennünket, hogy a mi identitásunk máshol van, a mi gyökereink máshol vannak, a mi kényelmünkbe, a kényelem szeretetünkbe, a mi munkánkba, a mi családunkba, a mi gyermekeinkbe, hogy ezek válnak a mi isteneinké, és mikor ezt mondjuk, hogy bálvány, akkor nem csak rossz dolgokra gondolunk, hanem sokszor jó dolgokra gondolunk, sokszor Isten ajándékai ezek az életünkbe, csak oda kerülnek, hogy így ebből veszük az identitásunkat, a mi szolgálatunkból, a mi eredményességünkből, akár a gyümölcseinkből. És aztán jönnek ezek a rosták, jön ez a megrázás, és meg van rázva az életünk, és úgy gondoljuk, hogy vége, mindennek vége, meg vagyunk vágva, mint a metszőolóval, és úgy érezzük, hogy ez soha többet nem fog teremni, vége mindennek. De ez a megrázásnak a célja az az, hogy a búza szem, ami értékes, ami drága, és annak a héja, ami a pejvasz, ketté váljon. És ez a pejva, ami ketté vál, ennek a héja, az értéktelen, és ez elfújja a szél. És ugyanígy, újból, és ez az írásnak a bizonyságtétele. Ez Pál apostolnak a bizonyságtétele. Azt mondja, Róma 5-ben azt mondja, hogy dicsekszünk a megigazulásban. Abból, hogy Isten igaznak nyilvánít ki minket Jézus Krisztus által, dicsekszünk a kegyelemben. Abba, hogy mi kegyelemben állunk. De a harmadik versben, de nem csak ebben dicsekszünk, hanem dicsekszünk. Dicsekszünk, magunkhoz öleljük, megértjük a végső célt, megértjük az Isten kezéből jövő, hogy az Isten kezéből dicsekszünk a háborúságban, a nyomorúságokban, a próbatételekben is. Tudván azt, hogy a háborúság az békességes tűrést fog létrehozni. Béketűrés, hosszú tűrés, türelmet fog létrehozni, hogy amikor rázva vagyunk, itt, mint Dávid, akkor ennek jó lesz a vége. Ennek az lesz a vége, hogy hosszú tűrő leszek. Nem tudom, hogy vagytok ezzel. Nem tudom, hogy úgy tapasztaljátok-e, megtapasztaljátok-e. Úgy tapasztaljátok, hogy a nyomorúságok, a nehéz időszakok, a próbatételek, a megrázások, azok türelmet hoznak nálatok létre. Mert én sokszor azt tapasztalom, hogy pontosan türelmetlenséget hoznak. Pontosan azt hozzák, hogy azt mondom, hogy Uram, én ezt már nem bírom, miért van ez így? És meddig lesz ez még így? És hogyha ez nem változik, akkor nem találom az örömömet, nem találom a biztonságomat, nem találom a vigaszomat. Nem találom. És aztán Isten még rázza, amíg ott abban a próbában szép lassan az én kontrollmániám elkezd engedni. Hogy én csak akkor leszek boldog, ha a trónon én ülök, és úgy lesznek a dolgok, ahogy én szeretném. Értjük? És elkezdem kiengedni a kezemből, és elkezdek beleesni az Isten kezébe tapasztalatilag. És elkezdek bízni ő benne, miután jó néhány agyvérzésen keresztül mentem. Így van? Gidegbajon. Illetve megvan ez a lehetőségem. Nem biztos, hogy megtörténik, de megvan ez a lehetőségem. Ahogy az Istennek az igéje ott van az életemben, és forgatom, és elmélkedem, és a Szent Szellem munkálkodik, elkezdik kinyitni előttem az örökségemet, amin van Istenben. És a próbának, a földrengésnek a feladata, ez, hogy elvisz, azt mondja, a próbatételtől, vagy a nehézségből, a hupomonéba, a hosszú tűrésbe, a türelembe. Hogy Isten, én benned bízom. Sőt, Isten, nem tudom, hogy ez meddig tart, de te vagy az én reményem. Te vagy az én örömöm. Te vagy az én vigaszom. Te vagy az én életem. Te vagy az én örökségem. Te vagy az én lelkemnek a vigasztalója. Isten, a te közelséged oly igen jó nekem. És aztán azt mondja, hogy az alázat, vagy a hosszú tűrés pedig egy kipróbált jellemet hoz létre. Így van? És végigmehetnék, mert Jakab ugyanezt mondja, Jakab 1-2-ben. Teljes örömnek tartsátok, mikor különféle próbatételek jönnek. Tudván, hogy a hiteteknek a próbája az hosszú tűrést fog létrehozni. És a hosszú tűrésnek egy tökéletes munkája lesz, hogy teljesek és éppek legyetek. Teljesek és éppek, mint az a búzaszem. Úgyhogy pompás örökség jutott nekem, hogy rátaláljak erre a pompás örökségre Istenben, Ahogy is figyeltek a próbába, te, hú, megfutjuk a köreinket, nem? Megfuthatjuk azt két héten keresztül, két hónapon keresztül, két éven keresztül, meg 22 éven keresztül, attól függ. De megfutjuk a köreinket, amíg eljutunk arra, hogy megértem, hogy pompás örökségem, az te vagy, Istenem. Mint ez a dal, amit szoktunk énekelni, azt mondja, hogy az a biztonság, ami nálad vár, minden álmomnál többet ér. Az a békesség, amit ígértél, minden kincsemnél többet ér. És most nem éneklem nektek, bár tudnám, ti is jól tudjátok, hogy mennyire jól tudnám. Örök élet vár a te házadnál, és ez mindennél többet ér. Hetedik vers, áldom az Urat, aki tanácsot ad nekem, bensőm még éjjel is oktat engem. Tehát, hogy áldom az Urat, ő az én tanácsadóm, és lehet, hogy most egy picit csak begyorsítok itt, hogy végére érjek. Ő az én tanácsadóm, hogy amikor az Isten igének ott van az ereje az életünkben, és elmélkedünk ezen, és egy újból és újból így elgondolkodunk, és elmélkedünk, és forgatjuk a szívünkbe, akkor megtapasztaljuk azt, hogy Isten a mi tanácsadónk. A sötétségben ő ad világosságot. És hogy az ő igény keresztül ad örömöt, és útmutatást, és tanácsot. És aztán lefekszünk, és még éjjel is oktat bennünket a bensünk, vagy a művesünk. 8. vers. Az Úrra nézek szüntelen, nem rendülök meg, mert a jobb kezem felől van, vagy jobban felől van. Úgyhogy eljut onnan, hogy Istenem, te vagy az én menedékem, te vagy az én feletted való jóm nincsen, te vagy az én örökségem, te vagy az én tanácsadóm, és most az Úr, most így az Úrra nézek, csak így az életemben van egy Úrra való nézés, és azért, mert a jobbon felől van, vagy, és ez a jobb kéz felől, ez a védő, aki véd, mint egy ügyvéd, mint egy harcos, mint egy katona, mint egy bajnok, aki védelmez, mert te vagy az én menedékem, és rád nézek szüntelen, és nem rendülök meg. És aztán így folytatja, ezért, és nézd meg ezt a szót, ezért, mindazért, amiről eddig beszélünk, ez egy Istenben való dicsekvés, egy Istenben való örvendezés, ezért örül a szívem, vigad a lelkem, a testem is biztonságban lakik. Ezért örül a lelkem, másik fordítás azt mondja, újjong a szívem, örül a szívem, újjong a lelkem. Mert te vagy, Uram, a legfőbb jóm, örökségem. Kezedbe tartod a sorsomat, tanácsadom, védelmezőm, bajnokom, örül a szívem, vigad a lelkem, és a testem is biztonságban lakozik. Mert nem hagyod lelkemet sírba jutni, nem engeded, hogy szented rothadást lásson. És itt már túlmegyünk ezen az életen. Tehát megértjük, hogy az, hogy Isten a mi örökségünk, hogy ő a mi menedékünk, hogy ő a legfőbb jó az életünkben, hogy ő a mi tanácsadónk, hogy ő a mi védelmezőnk, az nem csak erre az életre szól, hanem az egész örökkévalóságra, a síron túl is szól, és hogy a lelkünket nem engedi a Seolba, itt az mondja, hogy a Seolba, az alvilágba jutni, a pokolba jutni, és hogy nem engedett, hogy a szented rothadás lásson, és ez meg már egy utalás Krisztusra, és Péter, amikor prédikál, akkor itt a feltámadás, Krisztus feltámadását hozza. És hogy befejezésként, te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a jobbodon, vagy gyönyörűségek vannak a te jobbodon örökké. Ja. Te, Uram, te tanítasz engem az élet, az itteni élet és az örök élet, az élet ösvényére. öröm van nálad. És jobbodon örök, örök, örök gyönyörűségek. Lásd ezeket a szavakat, amiben ott van az újongás, ott van a szívnek az öröme, ott van az, hogy Istennél teljes öröm van, teljes öröm. Nem csak egy része, teljes öröm, amit az emberi szív keres, és gyönyörűségek örökké. Gyönyörűségek örökké. Úgyhogy hagyj fejezzem be ezzel, hogy, és hagyj térjek vissza a kiinduló ponthoz, hogy ez Dávidnak a bizonságtétele. Ez az, amit ő megvall, amit ő mond, hogy ez ott van az én életemben, és hogy ez működik, és ez az én bizonságtételemben, hogy Istenben találom meg az én teljes biztonságomat, Isten az én menedékem, Istenben van az én megelégedettségem, Istenben van az én örökségem, ő az én tanácsadóm, és ő benne van a teljes reménységem. És amit mondtam, hogy a társadalmunk arra tanít, hogy a sikereinkbe találjuk meg mindezt, a kapcsolatainkban találjuk mindezt, a családunkban találjuk mindezt, a házasságunkban találjuk mindezt, a karrierünkben találjuk mindezt, az anyagi jólétben találjuk meg, az eredményességben, az iskolázottságban, a kialakított kényelmünkben találjuk meg ezt a biztonságot, ezt az örömöt, ezt a vigaszt, ezt a reményt. Úgyhogy te miben találod meg a biztonságodat? Mi a te legfőbb jód? Miben van a legmélyebb megelégedettséged, örömöd, gyönyörűséged? És csak három rövid pontban azt olvassuk ebben a Zsoltárban, a negyedik versben a bálványokról, hogy megsokasodnak a fájdalmai azoknak, akik más Isten után sietnek. Tehát minden más, amiben bízunk, végső soron összetöri a szívünket, végső soron összetöri az életünket, csalódást és fájdalmat, fájdalmak megsokasodását, stresszt fog okozni. Ha az anyagi biztonságba bízok, akkor annak az eredménye az lesz, hogy erős félelem és aggodalom lesz az életemben minden alkalom, amikor nem látom, hogy tudok anyagilag biztonságban lenni. Hogyha a gyerekeim az, akiben megtalálom, akkor a gyerekeimen keresztül akarom az életemet megélni, és amikor ők sikeresek, akkor én is sikeresnek érzem magam, mikor nem sikeresek, vagy kudarcaik vannak, akkor azok az én kudarcaim is lesznek. Ha házasságban találom meg mindezt, akkor a házastársamtól fog függni a boldogságom, a megelégedettségem, és a lelkem a házastársamra fog válaszolni. Ha a kényelmemben találom meg, akkor fenyegetve fogom érezni magam. Minden egyes alkalom, amikor a legkisebb változás is történik az életembe. Megsokasodnak a fájdalmai azoknak, akik más Isten után sietnek. Értjük ezt? Így működik az emberi szív. Másodszor. Ki az, aki elmondhatja? Ezt a Zsoltár mindig teljes szívvel, és elmondhatja ezzel a Zsoltárral azt mindig, hogy Isten, te vagy a menedékem, te vagy a biztonságom, te vagy az örökségem, te vagy a megelégedettségem, te vagy a teljes reménységem. Ki az, aki elmondhatja ezt? Mindig, állandóan az, hogy soha nem sietek más Isten után, a szívem soha nem támaszkodik más bálványokra. Ha lesújtasz is rám, Uram, akkor is te vagy az Istenem, te vagy az Uram, te vagy az örökségem. Ki az, aki ezt elmondhatja? Lehet, hogy néhányan már tudjátok, hogy hova lyukadok ki. Ez a Zsoltár, és sok kommentár úgy értelmezi, hogy ez a Zsoltár az Úr Jézus Krisztus szájában van. Hogy az Úr Jézus Krisztus az, aki ezt a Zsoltárt mondja, és azt, ha az, ami szolvasd is el, akár így, hogy ments meg engem, Isten, mert benned bízok. Te vagy az én legfőbb jóm. Te vagy az én örökségem, te vagy az én reménységem, te vagy az én tanácsadom, te vagy az, aki mindenem vagy. Krisztus az, aki az életében az elejétől a végéig úgy élt, hogy nem csak elmondhatja, hanem a szívemén ez a Zsoltár volt az ő teljes bizonságtétele. még a Golgotai kereszten is, ha lesújtasz engem, ha kezed rám nehezedik, és az ítéleted ellenem jössz, akkor is te vagy az én Istenem, és az én örökségem, és benned bízom. És harmadszor, és befejezésként, hogyan válhat nekünk Isten a mi örökségünké, ha csak meg nem értjük azt, hogy a bálványaink, amikre támaszkodunk, oly sokszor azok kegyetlenek és vérszomjasak, és soha nem bocsátanak meg, hanem állandóan követelnek. Kegyetlen mesterek és urak. Gondolja, siker, kegyetlen mester. Büntet. Gondolja maximalizmusra, gondolja karrierre, gondolja családi bálványokra. És gondoljunk arra, hogy amikor mi elhagyjuk a Krisztust, és bálványokat kergetünk, és bennük reménykedünk, akkor mit tesz a Krisztus? Ő meghal értünk. Amikor mi hátat fordítunk, mikor másfele megyünk, ő eljön értünk, meghal értünk. Ő meghal értünk, ő kincsévé tesz bennünket, és erről szól a Golgotai kereszt. A Golgotai kereszt Istennek a válaszáról szól, amikor felcseréltük a mindenható Istent, és bálványokra cseréltük fel, és a bálványok bűveletébe éljük az egész életünket, akkor az ő válasza a Golgotai kereszt. Ő eljött. Azt olvassuk, hogy fájdalmai megsokasodnak azoknak, akik bálványok után mennek, a Krisztus fájdalmai sokasodtak meg, pedig ő soha nem ment bálványok után. Hogyha megértjük azt, hogy mi vagyunk, Máté 13-ban az a szántóföldben elrejtett kincs, akiért Krisztus eljön, megtalálja, elrejti, elmegy és eladja mindenét, hogy megvegye a földet. Te vagy az az igaz gyöngy, aki amikor a kereskedő megy, hogy igaz gyöngyöt találjon, és Krisztus az a kereskedő, és meglát téged, és elmegy, és eladja mindenét, hogy megvegyen téged. Minél inkább megértjük ezt, minél inkább meglátjuk azt, annál inkább a szívünknek az lehet a válasza, hogy te vagy az én örökségem. Minél inkább meglátjuk azt, hogy ő választott minket az ő örökségévé, annál inkább mi választhatjuk őt a mi örökségünké. Azért tehetem őt a kincsemmé, mert ő a kincsévé tett engem. Erről szól a Golgotai kereszt. Erről szól Zsidók 12, a másik vers, ahol azt mondja, hogy Jézus szenvedéséről azt mondja, aki az előtte lévő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet. És igazából a magyar fordítás nem teljesen pontos, mert nem azt mondja, hogy Krisztus, amikor vállalta a keresztet, az előtte lévő öröm helyett, hanem a görögben az anti előtag van, ami azt is jelenti ugyanúgy, az előtte lévő öröm miatt. Pontosan az előtte lévő öröm miért a gyalázattal nem törődött, vállalta a keresztet. A gyalázatra nem nézett, ami őt érte, vállalta a keresztet. Mi az előtte lévő öröm? Ki az előtte lévő öröm, hanem te, hanem én, hanem mi vagyunk azok. És ő a csúfságot, a szégyent és a gyalázattal nem törődött, csak hogy megszerezzen magának. Minél jobban tudod, és minél valóságosabb számodra, hogy az ő örömet te vagy, az ő kincse te vagy, az ő koronája te vagy, az ő igaz gyöngye te vagy, akiért eljött, és ő mindent feladott, és nem törődött a gyalázattal, annál inkább az lesz a bizonyságtételed, mint a Dávidé, ebben a Zsoltárban, és annál inkább fogod tudni a szíved mélyén azt mondani, hogy ezt mondom az Úrnak, az én Uram vagy, nálad nagyobb jó nincs számomra. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket, hagyj olvassam fel nektek még egyszer a Zsoltárt, és aztán imádkozzunk. Dávid bizonyságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert benned bízom. Ezt mondom az Úrnak, az én Uram vagy, nálad nagyobb jó nincs számomra. A szentekben, akik a földön vannak, és a felségesekben van minden gyönyörűségem, megsokasodnak fájdalmai azoknak, akik más Isten után sietnek, de én nem áldozom nekik véres áldozatot, és nevüket sem veszem ajkamra. Az Úr az én osztályrészem és poharam. Te tartod kezedben sorsomat. Az én részem kies helyre esett, valóban szép örökség jutott nekem. Áldom az Urat, aki tanácsot ad nekem, bensőm még éjjel is oktat engem. Az Úrra nézek szüntelen, nem rendülök meg, mert a jobbom felől van. Ezért örül a szívem, és vigad a lelkem, testem is biztonságban lakik, mert nem hagyod lelkemet a sírba jutni, nem engeded, hogy szented rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére, nálad teljes az öröm, jobbodon örök gyönyörűség van. Istenünk, így vagyunk most itt előtted megszólítva a te igéd és a te beszéded által. És arra kérünk téged, hogy először is megköszönjük neked azt, hogy bennünket kerestél és bennünket akartál. Köszönjük neked a Golgotai keresztet. Köszönjük azt, hogy neked semmi sem volt drága, és semmi sem volt értékes, amit te meg akartál volna tartani. Hogy te megvetést, gyalázatot, köbdösést, örömmel vetted azért, hogy én a tied legyek, azért, hogy mi a tiéd lehessünk. Uram, segíts, hogy ezt lássuk. Nyisd meg a mi szívünket, hogy ezt ízlelgethessük. Segíts, Uram, hogy ez most eljusson hozzánk. Drága Szent Szellem, nyisd meg a mi szemeinket. Most, ahogy itt vagyunk, ahogy még éneklünk, ahogy még itt vagyunk a közelségedbe, jelenlétedbe. Hagyj essen ez le, hagyj lássuk ezt. Segíts nekünk, vonj bennünket. Hogy legyen ez a mi bizonyságtételünk is, tapasztalatunk, hogy te nem csak igaz vagy Krisztus, hanem valós, valóságos, hogy te valós örökség, valós menedék, valós kincs, valós legfőbb jó, valós reménység, valós öröm, hogy a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Hagyj tapasztaljuk ezt az életünkben, hagyj tapasztaljuk ezt a közösségünkben, a gyülekezetben, hogy köré gyűlünk, hogy te vagy a középpontban, hogy te vagy a gyülekezetünk legfőbb kincse, öröme, gyönyörűsége, megelégedettsége, menedéke, pajzsa, páncélja, öröksége. hogy tudjunk megtapasztalni, ahogy te felviszel erre a kősziklára bennünket. Olykor és sokszor így a próbatétel, a nyomorúság, a szenvedés útján oda juthassunk erre a kősziklára, hogyha a szívem elhagy engem, a szívemnek a kősziklája, akkor is te vagy, ó Uram. Teljes öröm van te nálad. És imádkozunk azért, imádkozunk a városunkért, és azért, hogy a te szellemet fordítsa az embereknek a szívét te hozzád, hogy meglássanak, hogy megnyíljon a szívük. Imádkozunk azokért az emberekért, akik a környezetünkben vannak, munkahelyen, lakókörnyezetben, családban, barátok, mindenfajta kapcsolat, ahogy éljük az életünket. Fordítsd a szívüket hozzád. Használj bennünket, hogy a te terved szerint, a te munkád szerint, hogy tudjunk mi is ilyen bizonysággal lenni. Köszönjük neked. Jézus fiad nevében. Amen.